dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket ezen a nagyon szomorú és fájdalmas gondokat, szenvedéseket felidéző évfordulón. Jól emlékszem, 1956. november 4-ére, akkor a mi falunkban még nem volt kövezett járda, de a fagy már megjelent, és amikor reggel mentem a templomba, előtte a rádióban fura kopogó hangokat hallottam, lőtek. És ahogy mentem a templom felé, a cipőm sarka a megfagyott földön kopogott. Megfagyott. Azoknak a szíve, akik nem akartak segíteni, most mindegy, hogy miért nem akartak segíteni, ugyanakkor tele volt a világ a híradással, és számomra talán a legmeghatározóbb üzenet az volt, hogy magyarok a világ tanító mesterei. Hiszen 1956. októberében valami olyan történt itt ebben az országban, amire az egész világ fölfigyelt, és tanulhatott abból, ami itt akkor történt. Ezért is volt olyan borzasztóan fájdalmas az elmúlt napokban a televízióban, amikor egyik hazánkat elhagyó hazánkfi Paul Lendvai arról beszélt, hogy magyarok olyanok, amilyenek, hát csúnya dolgokat mondott rólunk és ránk, és azt mondta, inkább tanulhatnak a magyarok a osztrákoktól, a németektől. Hát, nekem a Habsburgok jutottak eszembe, meg azok a németek, akik Paul Lendvainak a rokonságát is, még több millió zsidó származású testvérét megölték. Most furcsa a világ, most tanuljunk tőlük. Először gyilkolunk, utána tanítjuk a világot. Valahol nagy baj van. Nem lehet ezt a mai reggelt itt a templomban sem másképpen kezdeni, mint emlékezéssel. Népem üdvössége, én vagyok. Énekeltük ebben a bevezető énekben. A magyarok akkor az üdvösségüket keresték. Hiszen aki a szabadságot akarja, az az üdvösséget akarja. Akár mondhatom így, az üdvösségnek evilági vetülete, vagy evilági megfelelője. Ezen a mai reggelen gondoljunk arra, hiszen majd a mai üzenet is erről szól, hogy a világ tanító mestere Jézus. Ha mi meg akarjuk érteni a világot, meg akarjuk érteni egymást, akkor sokkal, de sokkal jobban oda kell figyelni Jézus tanítására. Különben a számtalan föllépett tanítómester úgy összekavar bennünket, hogy egyszer csak azt se tudjuk, hogy miért születtünk és miért élünk. Fájdalmasan is emlékezünk egy kedves fiatal testvérünkre ezen a mai reggelen, aki pár évvel ezelőtt nagyon fiatalon meghalt, érte ajánljuk fel Enikőért ezt a szentmise áldozatot. Ő a tanítók közé tartozott, az akkori Duna televízióban az egyik meghatározó szellemiséget képviselő valaki volt. Tartsunk bűnbánatot. legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írás tudó erre azt válaszolta: valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És az is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, tudunk válaszolni erre a kérdésre? Közel vagyunk, vagy távol vagyunk az Isten országától? Isten országa bennetek van, figyelmeztet a Szentírás. Közel vagyunk az Isten országához, vagy távol? Mit jelent az, hogy Isten országa bennetek van? Erről már oly sokat hallhattunk, hogy ez az ország, ez más értelemben ország, mint ahogy mi erről a fogalomról beszélünk. Már ez a megállapítás is, hogy bennetek van, sejteti velünk, hogy itt egy új értékrendről van szó, és valójában az embernek akkor, amikor válaszolni kell, akkor a válasz ezt jelenti. Ez az új értékrend határozza-e meg a mi gondolkodásunkat, a mindennapjainkat, vagy az evilági értékrend. Az evilági országok értékrendje, ahol bizony nap mint nap tapasztaljuk, hogy a haszon, az érdek határoz meg mindent. Nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy az ember ebből a szorításból ki tudja bontani magát, és egy új értékrendet alakítson ki a maga számára. Ez a mai vasárnap evangéliuma pontosan ebben akar nekünk, embereknek segíteni, mégpedig egy egészen sajátos szempont szerint. Mit is jelent embernek lenni? Mert a kérdés ez: eljutottunk-e oda, vagy eljutunk-e oda, hogy Isten gondolatait figyelembe véve kialakítottuk a magunk képét, és ez meghatározza-e az egyéni életünket, a kapcsolatainkat, vagy sem? Nyilvánvaló, Exuperinek van egy csodálatos megközelítése, hiszen az ember csak közelít ehhez a titokhoz, az ember maga is titok, önmagunk számára is azok vagyunk, egymásnak még inkább azok maradunk, közelítünk Gondolkodunk azon, hogy mi is ránk a leginkább jellemző. Az elmúlt hetek során sok-sok ilyen szempont előkerült, most Exuperinek a gondolatát vegyük kölcsön, és fogadjuk el, és gondolkodjunk ezen, ő azt mondja, az ember a szeretet elkötelezője. Gyönyörű. És még igaz is, mert szép gondolatokat lehet mondani, éppen most a halottak napján Miguel de Unamuno-nak egy nagyon sajátos megközelítéséről elmélkedtünk itt a templomba. Ő azt mondja, hogy az ember halált őrző lény. Nagyon érdekes, ezt kibontja az ember, ami végeredményben azt jelenti, hogy az ember a szó teljes értelmében sohasem tud elszakadni a halottjaitól. Ez a legsajátosabban egyik emberi adottságunk. Aztán sok mindent lehet mondani, azt hiszem 2 héttel ezelőtt arról elmélkedtünk, hogy az ember alapmagatartása a szolgálat. A szolgálat az, ami megmenti az emberiséget, mondja egy mai gondolkodó. Tehát mind-mind valamiképpen megközelít bennünket, illetve segít nekünk abban, hogy kialakítsuk a helyes képet. Az ember a szeretetre elkötelezett, mondja Exuperi. Nem is olyan egyszerű ez a kérdés. Nem is olyan egyszerű megérteni, mit jelent szeretni az Istent, szeretni a másik embert. Annyi mindenre mondjuk, hogy szeretem. Szeretem a világot, szeretem a különböző lényeket, mondjuk, szeretem a finom ételt, szeretem ezt a ruhámat. Aztán még az ember fokozni is akarja, akkor még ilyeneket is mond, imádlak. Imádom ezt, imádom azt, amazt, mert úgy gondolja, hogy a szeretet nem is elég annak a kifejezésére, amit mondani akar. Mit jelent ez a főparancs? Ez az egyetlen parancs. Próbáljuk egy kicsit mélyebben vizsgálni ezt az üzenetet. Egyáltalán lehet szeretni az Istent? Elgondolkodtak ezen a testvérek már, hiszen azt mondják, hogy szeretet csak személyek között lehetséges. Ezért nem szabad ilyeneket mondani, hogy tárgyakra, meg különböző jelenségekre, hogy szeretem. Szeretni csak a másik embert lehet, akivel kapcsolatot tudok teremteni. A kérdés az, lehet-e szeretni az Istent? Hiszen Istent ugyan a teológia személyként jeleníti meg a számunkra, de az Istent nem halljuk. Istent nem látjuk. Tiltakozik a teológia az ellen, hogy Isten fogalom lenne, valami eszmeiség lenne, az Istent személyként akarja elfogadtatni velünk a Biblia is, a teológia is. És a főparancs azt mondja, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Mit jelent? Mert igen, szeretetet mondunk, de valójában a lényeget nem ez fejezi ki. Mert hogy a zsidók, akik Isten ábrázolással nem közelítik az Istent, a számukra látva, ő a mindenható, a hatalmas, az örökkévaló, még a nevét sem mondják ki. Valójában, akkor, amikor erre a parancsra gondol egy zsidó,
És amikor mi erre gondolunk keresztények, ebben az esetben a zsidó valláshoz tartozást kell, hogy jelentse. Akkor az Isten tetteire gondolunk. Ugye a törvénykönyvben azt olvassuk, nagyon, nagyon izgalmas a megfogalmazás, apám kóbor arameus volt, aki lement Egyiptomba, ott szolgává lett, de az Isten nem hagyta a szolgaságházában, kimentette, és elvezette erre a tejjel, mézzel folyó országba, a Kánoánba. Tehát, akkor, amikor ők Isten szeretetéről elmélkednek, akkor valóban az Isten tetteire gondolnak. Isten tetteire, amik az életet jelentették a számukra. Tehát, szeresd az Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, akkor ez ezt jelentett, hogy nem felejtjük el, amit az Isten értünk tett. Ebben a hitben élünk, mert nélküle ma is szolgaságban lennénk. Az ő erejére volt szükség ahhoz, hogy ebből a szolgaságból kiszabaduljunk. Valójában. Ez egy nagyon mély következtetéseket kell, hogy jelentsen a számunkra, hiszen akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent, akkor valójában azt ismerjük el, hogy teremtmények vagyunk, azt ismerjük el, hogy az életet ajándékba kaptuk, és pontosan ez az elismerés jelenti, hogy az ember Isten arcú lényként él. Ha az ember nem ismeri ezt el, hogy az élete ajándék, hogy nem ismeri el, hogy teremtmény, akkor az Isten arcúságát tagadja meg. És akinek az ember pedig az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, ha ezt az ember nem fogadja el, nem tud annyira alázatos lenni, hogy ezt elfogadja, akkor elveszíti az isteni arculatát. Aki pedig az isteni arculatát elveszíti, jó helyen van ő itt, olyan csöndben van. Tökéletesen rendben vagy. Hát, ugye így vagyunk mi felnőttek. Próbáljuk a magunk arcára és képére teremteni a gyerekeinket. Aranyos vagy, de hát amikor ilyen jó egy kisgyerek, akkor nyugodtan maradhat. Itt, sőt, akár ide is leülhet. Tehát valójában a világnak az igazi problémája ebből származik. Az embernek ebből a beképzeltségéből, az embernek ebből a nagyképűségéből elfelejti azt, hogy az életet kapja. Elfelejti azt, hogy teremtmény. És azt hiszi, hogy úgy tudja formálni és alakítani a világot, bár feladata, a saját életét, bár feladata Isten nélkül, hogy az ő élete teljességét hozza el, és boldoggá teszi. Sajnos nem igaz. Bár igaz lenne, nem igaz. És nem tud igaz lenni, mert az ember Isten arcú lény. Erről nem lehet lemondani. Amikor az ember lemond, akkor mondjuk az, hogy hitetlen. Ez a hitetlenség. Aztán nyilvánvalóan ennek millió olyan következménye van, olyan gyümölcsei vannak, vagyis olyan cselekedetek származnak ebből a elképzelésből, amiből sajnos nem kérünk. Ezek olyanok, amik az életünket megterhelik, amik az életünket gyötrik, a szenvedéseinket okozzák, és ezek miatt lázadozunk. Tehát gondolkodjunk ezen el, Isten szeretet. Szeresd uradat, Istenedet. Hogy tudom azt a személytelen Istent, bár személyként tanítják, és a hitvallásban azt mondjuk, hogy igen, az Isten személy, de hogy tudunk kommunikálni vele? Nagyon szép, rávezető tanítások vannak teológiában, hitoktatásban, stb., de valójában a Bibliának az üzenete ez. A válasz, hogy az Isten előbb szeretett. Ez az előbb szeretet, ezt jelenti, hogy életet ad. A válasz az, hogy én ezt alázatosan, hálás szívvel elfogadom. Ez a válasz. És ebben áll az Isten szeretet. Aztán hogy ez megnyilatkozik imádkozásban, megnyilatkozik vasárnapi szentmisén való részvételben, különböző ilyen alkalmakon való megjelenések által, ezek már mind-mind emberi következmények. És valójában a felebaráti szeretetet is ebből a szempontból kell nézni. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ugye ezt mondják aranyszabálynak, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd a másiknak, amit akarsz, hogy neked tegyenek, te is azt tedd a másiknak, ez az aranyszabály, ez a pogány világnak a gondolata, teljesítjük. Így gondolkodunk, így viselkedünk, még az aranyszabályt se tudjuk betartani, pedig olyan egyszerű. Napnál világosabb ez a megfogalmazás, és mindegyikünk rábólint, és mégse tudjuk teljesíteni. Mert úgy látszik, hogy a szeretet az mégis valami más, még ennél is másabb, ennél is több. És Jézusnak a megfogalmazása igazít el, amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Vagyis, még inkább leegyszerűsítem, a szeretet azt jelenti, hogy én szeretem a másik embert. És azzal nem foglalkozom, hogy a másik mit gondol, hogy viselkedik, hogy cselekszik, az az ő dolga. A szeretet türelmes, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem keresi a magáit. Ismerős Pál apostol szeretet himnusza. Aztán egy másik, ezek a pozitív felsorolások, a negatív. A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Vagyis a szeretet megbocsátó. Tehát a szeretet valójában az én egészen személyes ügyem. Képes vagyok-e így gondolkodni? Hogy én ilyen vagyok, és függetlenül attól, hogy az a másik milyen ember. Függetlenül attól, hogy az a másik reagál, vagy nem reagál erre. Persze az a jó, ha a másik erre reagál, és akkor létrejön a harmónia. Akkor létrejön az igazi kapcsolat. De nem ez a szeretet, hogy a másik reagál erre. Az jó, az már a gyümölcs. A szeretet, az szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, vagyis az ember a szeretet elkötelezettje. Aztán várja azt, a remélhetőleg jó választ, hogy a másik ezt értékeli, a másik erre helyesen reagál, válaszol. Testvérek, Isten országáról van szó. Akkor, amikor az ember így tud gondolkodni, akkor valamiképpen az Isten országa megjelen. Mert akkor ezt az országot azok az emberek alkotják, akik hálásak az életért. Akik komolyan gondolják az, hogy mekkora ajándék az élet. Az elmúlt héten Kenyában jártam, ahol egy nagyon szép programunk volt, és egy olyan vízművet adtunk át, ami ezeknek az embereknek az életét minőségileg változtatja meg, ahol az élet átlagos életkor 25 és 28 év. És a tavalyi program eredményeképpen az egyik ember azt mondta, 5%-kal kevesebb a kolera ezen a telepen, amióta azt a vizet ihatják, amit előző alkalommal tudtunk adni nekik. Gondolkodjunk csak ezen el, hogy ezek az emberek hogy gondolkodhatnak az életről, amikor a kisgyerekek fele meghal? Hogy gondolkodhatnak az életről, amikor kevés öreg ember van? Mert már előttem, jóval korábban meghalnak. Ezek emberi dolgok, de Isten országa ezt jelenti, hogy az életről így gondolkodunk, mint Isten ajándéka, ami ingyenes ajándék, amit éppen ezért sajátosan értékelni kell, hogy hogyan, mint erre most nincs idő, hogy erről beszéljünk. Ez a válaszunk, ez az Isten szeretetünk. Ha ezt fölfogjuk, és így, ilyen gondolatokkal élünk, és az ember szeretet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy én adósa vagyok a másiknak. Ami azt jelenti, hogy én az életemet elajándékozhatom. Hogy aztán a másik erre hogy és mint válaszol, az az ő külön személyes ügye. Ha megint körülnézünk a világban, minden bajunk, minden szenvedésünk ebből származik. Gőgös emberek, beképzelt emberek, hitetlen emberek alkotják az emberiség tömegét, azt gondolják, hogy az élet fölött uralkodhatnak. Ettől szenvedünk, hogy emberek nem válaszolnak szeretettel a szeretetre, emberi kapcsolatok elgyengülnek, tönkre mennek, megszűnnek. Gondoljunk ennek a 11 éves kisfiúnak a tragédiájára. Ennek a áldozat ez a kicsi gyerek. Mert az embereknek nincs fogalmuk, hogy az ember a szeretet elkötelezettje kell, hogy legyen. Ezt nem lehet kikerülni. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy ezen a mai vasárnapon gondolkodjanak el ezen, szeressék az Istent, és nagyon szeressük egymást ebben az értelemben. Sajnos már a hittankönyveinkben elfelejtették, ez még az egyház is alkalmazkodik ehhez a mai gondolkodáshoz. A régi hittankönyv első kérdése ez volt, miért vagyunk a világon? Hogy Isten megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és embertársainkkal szeretetben éljünk, és ezáltal üdvözüljünk. Ez a lényeg. Az összes többi járulék. Hát az összes többit remélhetjük, és kívánom, hogy meg is kapjuk akkor, amikor itt tudunk gondolkodni Istenről és egymásról. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Thank you.
a mester mondja, hogy mi a legfontosabb. Hallottuk a mai vasárnap üzenetében. Jézus a mester, Jézus az üdvösségünk szerzője, Jézus a szabadságunknak, függetlenségünknek a biztosítója. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Egy kedves, jó hírt szeretnék a testvérekkel megosztani. Ezekben a napokban ülésezik a betegápoló irgalmas rend káptalanja Fatimában. Azt, aki nem tudja, azért mondanám, hogy a Fatimának ezt a vallási központját egy magyar szerzetes építette ki. Egy rábaközi szegény családnak a fia 2 évvel ezelőtt halt meg. Az elmúlt pár évtizedben ott a legnagyobb tekintélye volt az egyháziak közül. Még a püspököknél is nagyobb tekintélye volt ennek a szerzetesnek. Az irgalmas rendi káptalan ott ülésezik, és minden szentek ünnepén, november 1-én megválasztották az új prior generálist, nagy örömünkre. Gellértnek viccesen mondtam, hogy a mennyei atya elküldte nekünk Jézust, mert így hívják. Ez a neve. Egy spanyol irgalmas rendi szerzetes. Évek óta Rómában, a rendi központunkban tevékenykedik. Jézus Etaio a neve, pap. Remélem, hogy itt a testvérek majd fogják köszönteni, hiszen az egyel előző prior generális többször is volt itt, és minket nagyon szeretett az a prior generális. Ő pedig ugyanabból a tartományból való, és én szerintem már minden szépet tud rólunk, úgyhogy valószínű, hogy őt is többször látjuk itt, mi nagyon örülünk, hogy őt választották. Gellért még fogadalmat is tett, nem mondom meg, hogy mit, mert én is szenvedek az ő fogadalmától, de most már ketten, de megéri, mert valóban úgy tűnik, hogy egy olyan vezető lett, aki minden szempontból odavaló, de hát azért ennyire legyünk magunkhoz is, hogy minket még külön is szeret. Úgyhogy azért erre nekünk igen nagy szükségünk, mert annyian gyűlölnek bennünket, csak azt nem tudom miért. Illetve tudom. Egyébként hadd mondjam azt, hogy Kenyában, Mombasszában egy csodálatos szállodában laktam, ne irigykedjenek. Szóval nem, egy fillért se fizettünk. Általában ilyent nem nagyon teszünk. Egy tiszteletbeli magyar konzul részesedés és abban a csodában, ami ott van, és hát ugye mi ott ingyen 2 napon át élveztük ennek a szállodának a minden bőségét és gazdagságát, és nagyon érdekes, ennyit azért még erről is. Ja, és azt egy magyar építész tervezte, azt a szállodát, természetesen. Ugye ez megint nagyon fontos, és megtudtam, hogy Kenyában majdnem minden nagy szállodát ez a magyar építész tervezett. Csak ennyit rólunk, akik annyira gyűlöletes lények vagyunk mi magyarok, nagy tisztelete van ott. Hát úgy látszik, hogy külföldön inkább, mint itt. És
Mikor megtudták, hogy én pap vagyok, nem igaz, hogy a kedvességnek és a figyelmességnek olyan áradása indult el mindegyikünk felé, hogy már szinte zavaró volt. Az egyik pincér, aki a baptist presbiteriánus egyháznak a tagja, nem tudta, mit, hogyan kedveskedjen, és elmondta, hogy ő nagyon szereti a Momba babát, az a mennyei atya. A Momba baba, mennyei atya, és ő a gyerekeit is tanítja imádkozni, persze azt mondja, hogy nem imádkoznak ám este, mikor, hanem csak jár a szájka, és végén mondják, hogy Amen. De azt mondja, nem baj, a Momba babát nagyon szeretik a gyerekek is. Hát reméljük, hogy így nőnek fel. Én is azt kívánom a testvéreknek, hogy a mennyei atyát nagyon szeressék. Meg szeressék nagyon egymást is, de ezek nem szavak kérdése. A szeretetnek gyümölcsei vannak. Kívánom, hogy jó gyümölcseink legyenek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Amen.